Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Marton Évával beszélgetünk, s mielőtt folytatnánk a beszélgetésünket, hallgassunk meg egy részletet Verdi Végzett hatalma című operájából, Leonora áriája a második felvonásból. Kinyíló ajtókról beszélgettünk a műsor előző részében, hogy hány opera ajtaja nyílt ki. Nem csak a Toszkára, hanem nyilván a Végzett hatalmára, és nagyon sok más operára is. Amikor az ember úgy szervezi az életét, hogy hétfőn itt énekel, a jövő héten ott kell énekelnie, és visz magával gyerekeket, férjet, az életet úgy, ahogy van, a gondoskodástól a piacon át, most olyan dolgokról beszélek, ami minden ember életében benne van. Ezt hogyan lehet Frankfurttól Buenos Airesig, mondjuk egy naptárral és egy komoly struktúrával működtetni?
Most, amit elmondott, ez nem így volt.
Hanem hogy?
Én nem egyik városból a másikba rohangáztam, hanem én egy városban, illetve egy operában több időt töltöttem, hiszen gondolj el, hogy egy új produkciónak az elkészítése 4-5 hétig tart. És én ez alatt a 4-5 hét alatt nemigen ugráltam, nemigen mentem másik városba próbálni, és pénzt gyűjteni, vagy seftelni, vagy én nem tudom, hogy kell ezt mondani.
Mert hanem, a kollégák járnak, vagy hogy?
Mert nem tudom, biztos. De én soha nem csináltam, én arra a feladatra készültem fel, és utána, amikor lementek az előadások, én mindig szériába dolgoztam, tehát blokkszisztéma volt, 5-6, 8-10-12 előadás, 12 volt a legtöbb, amit megcsináltam, vagy 11 Siegfriedet Chicagóban, és tehát egy hosszú előadás sorozat volt, amit általában az a próba befejezése után 2 hétig tartott, és akkor utána mindig hazamentem.
A haza az mit jelentett?
Hát ahol volt a családom ebben az esetben. Tehát nem is haza, hanem haza az otthon, ugye?
Igen.
És ahol a férjem volt, ahol a gyerekeim éltek, és akkor körbe kaptam mindig egy olyan hetet, 10 napot, hogy egy picit magamhoz térjek, tudjak foglalkozni a gyerekekkel intenzíven. Aztán volt olyan is, hogy a gyerekeknek iskolaszünetük volt, ami Németországban más iskolaszünetekkel dolgoznak, mint a magyarok, tehát ott több szünetet iktatnak benne, vagy őszi szünet, stb. Tavaszi szünet, a nyári szünet nem olyan hosszú. Tehát ők másképpen gondolkodnak, és ezeket a szüneteket mindig arra használtuk föl, hogy jöjjenek utána. Tehát ők hozzászoktak, hogy
tehát például... Tehát egy helyen jártak iskolába a gyerekek.
Persze, persze. Hát ők hozzászokták ahhoz, hogy például a téli szünet, a karácsonyi szünet körök általában New Yorkba szoktak lenni. Illetve voltak mindig, és akkor az, amikor New Yorkba voltunk, és nem voltak az előadások olyan sűrűek, akkor megengedtük magunknak azt, hogy lemenjünk Orlandóba, Miami-be, és ott legyünk 5 napig. Volt olyan idő, hogy mit tudom én, egy hétnek az elején, és a végén volt az előadás. És akkor picit bepakoltunk egy pár dolgot, és lementünk, és együtt voltunk. Aztán voltak olyan dolgok, hogy például egy egész opera kompánia kiment egy opera csoport a San Francisco, lement Filippinába, vagy Filippinára. Fülöp-szigetek, hű, köszönöm. És ott is Manilában laktunk, a Madame Marcus és a prezident Marcusnak a vendégei voltunk, de nem csak mi, hanem az összes, az egész társaság. Tehát zenészek, kórusok, énekesek, és benéltünk a palasztba, ahol ők is éltek, és saját házunk volt, vendégházunk, uszodával, hát a gyerekek a paradicsomba éltek. Képzelj el, hogy karácsonykor olyan volt az asztal, hogy az asztalnak a közepén nem virág volt, hanem a legfrissebb és a legszebb gyümölcsök frissen, úgy fölsorakozva, és amikor a kislányom meglátta, hát csak a görögdínyét ettem, mert ugye akkor még 74-ben, 77-ben, azért még 79-ben azért nem volt az a nagy szokás, hogy télen hozzák a gyönyörű görögdínyéket, vagy szőlőt, vagy mangót, vagy mit tudom én, tehát ezeket a csodálatos déli gyümölcseket.
Eszembe jutott egy kép. 1990-ben voltam ösztöndíjjal New Yorkban, és a Central Parkban egyszer végignéztem egy opera előadást. Mm-hmm. Ami, mint kiderült, szokás volt, hogy a Metropolitan Operában fellépő művészek kijöttek, és fél New York ott volt, feküdtek a pokrócokon, kivitték a poharukat, piknik. Beleraktak bort, abszolút piknik volt, és a piknik mellé adtak zenét, kvázi
Pavarotti például.
Például, igen, ez jutott az eszembe, és akkor voltam azt hiszem életemben én legalábbis a legközelebb az operához, mert olyan közvetlen volt a kapcsolat, és olyan természetes volt az opera színpad, hogy a fű után következik, és ott énekelnek emberek, akiket ráadásul az egész világon lehet hallani, hogy olyan közel én legalábbis soha nem voltam az operához. De lehet ennyire közel vinni egyébként az operát?
Sőt, kell is szerintem. Minél közelebb tudunk férkőzni a lelkekhez, a szívekhez, gondolatokhoz, annál jobb szerintem. Hát én például Manilába 25 ezres tömeg előtt énekeltem a főtér előtt, pont azt a darabot, ami most elhangzott. Uh-huh. A végzett hatalmából ezt az áriát, meg az utolsó tercetet, a Pácsi-Pácsi-val, ami majd fog jönni a műsorba. És a gyerekeim ott ültek az első sorba, a férjemmel, meg a Markus és Imelda, Imelda és a Markusszal, és hát a prezidentnek a felesége azt mondja, hát én nem gondoltam volna, hogy az éneklés ilyen fizikai munka, ugye, mert hát amikor nagy levegőt kell venni, megtámasztani, hát akkor nem lehet finomkodni, akkor az ember megszívja magát, megtámasztja magát, és bizony néha a fejem is elvörösödik, hogyha jönnek a nagy hangok, és a rezonancia olyan hangos, hogy olyan, mint a nagy harangban, amikor a harangnyelv bim-bam, bim-bam mond, tehát szétmegy az embernek.
És az embernek belül, hát, mint a harangozna?
Hát nem harangoznak, de hát azért inkább nagyon hangos.
Tényleg?
De nagyon érdekes, az emberek nem tudják, hogy nem csak a fejünkben van a rezonancia, hanem a mellkasunkba is. Például, ha egy duettbe énekel, van egy partnerem, és tényleg, ha mellemre hajtja a fejét, vagy én az övére, hát azt hiszem, hogy megsüketülök, olyan hangok jönnek onnan, a mellrezonancia, tehát olyan hatalmas tud lenni. Érdekes szakma, nagyon szép szakma.
Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy milyen technikai minimum, illetve milyen technikai tudás kell ahhoz, hogy az ember ezt át tudja adni. Ez a rezonancia, ez abszolút nem jutott az eszembe.
Miért?
De valahol
nem?
Olvastam,
hát úgy lehet felerősíteni egy hangot.
Ez igaz, de valahol olvastam, hogy imádta már a magas hangokat, és mindig arra várt, hogy mikor lehet egy áriában magas hangokat énekelni.
Nagyon szeretem. Én mindig azt mondtam, hogy a középhangokon kell élni, de a magas hangoké fizetnek.
És ez így volt valóban?
Nálam így volt.
Tényleg?
Mindenkinek ez vicc. Jó kell énekelni, és akkor minden
hát
meg.
Igen, ez ilyen egyszerű. Az ember végül is 40 év pálya után mondhatja nyugodtan, hogy jól kell énekelni, igen, de amíg igen. Az ember úgy érzi, hogy eszköztelen lesz, mert már annyi mindent tud, addig eltelik néhány évtized.
Nem? Hát azért tudja azért ezeket a 8000-es hegyeket megmászni, nagyon érdekes. Pláne azok, akik ugye oxigénpalac nélkül másszák meg, évek óta most már azért ott a fönt azért nagyon ritka a levegő, és amikor az ember fölérkezik pályájára, akkor azért érzi azért, hogy ott jobban fúj a szél, azért jobban kell vigyázni, kapaszkodni.
De mostanában?
Nem
ritkább,
mostanában,
vagy pedig?
Nem mostanában, mindig, amikor az egy bizonyos nívót elér, akkor azt a nívót kell tartani, azt a nívóra oda kell figyelni, hogy az emberek mit várnak el tőle.
Miért ritkább a levegő?
Ezt csak én mondom, én mondom. Hát mert kevesebben jutnak föl oda. Mert a természet
vannak,
ilyen,
nem?
Mert a természet ilyen. A természet így gondoskodott. Minél magasabbra kapaszkodok föl, ugye?
Visszatérve a magas hangokra, a szerepválasztásaiban például benne volt, hogy igazán nagy élvezetet okozzon, adjon saját magának, például keresse azokat a szerepeket, ahol jobban ki tudja próbálni.
Nem magamnak kellett adni sohasem ezeket a szerepeket, hanem mindig azt mondom, hogy ezek a szerepek megvártak megfelelő időben, tehát nem szabad túl korán, nem szabad túl hamar belépni a drámai szopránoknak a szerepeibe. Én is nagyon sokáig fiatal drámai szoprán voltam, és sőt, egész fiatal koromban nagyon lírai hangom volt. Tehát ahogy a fizikumom, ahogy a testem erősödött, ahogy a szellem, a lélek is erősödik, ugye tapasztaltabb lesz, több emóciót tudok kiadni. Ez egy olyan természetes, egyenletes fejlődés volt az én esetemben. Ennek nagyon örülök, mert nagyon kevés énekesnőnek adatik az meg, hogy a hangja fejlődik, tehát erősebb lesz, tehát megtaláltam azokat a rezonancia üregeket,
tényleg?
Amik eddig zárva voltak talán előtte. Hát
melkason
most viccelek.
És a fejen kívül
hát most viccelek, most viccelek.
Hát de, van olyan, hogy az ember az egész testéből
hát énekel, nem? Mindig. Egyébként két lábon járó hangszerek vagyunk, úgyhogy én mindig ezt tanítom a növendékeimnek, hogy te nem ülsz le egy zongora mellé, és akkor el kell fogadnod a zongorát, hogy hamis, és akkor azt mondod, tehát, ja Istenem, azért nem játszottam jól, mert a zongora nincs felhangolva, vagy egyes hangok kiesnek. Hát ez a mi esetünkben nem lehet, mert nekünk mindig jól felhangoltak kell lenni, és saját magunk produkáljuk ugye a hangokat, és ezért én szerintem az emberi hang a legtökéletesebb hangszer.
A hírek után folytatjuk Marton Évával.